Így szól az Úr, örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért vontalak magamhoz hűségesen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, az év utolsó vasárnapján a 455-ös éneket keressük ki énekes könyvünkből. Tesszégen Gellértnek, a nagy lelki gondozónak az éneke, gyönyörű a szövege, figyeljünk oda, amikor énekeljük. 455-ös ének első versét fennállva énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Foglaljuk el helyünket, testvérek. És a megkezdett dicséretet folytassuk, 455-ösének a második és a harmadik verseit énekeljük most, tehát a második és a harmadik verseket. A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az, ki elhívott vezérünk, tudjuk, hogy hű s igaz. A mi segítségünk és a mi együttlétünknek, Isten tiszteletünknek megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élőisten ígéjét az év utolsó vasárnapján, amelyet olvasok előttetek Ézsaiás próféta könyvéből, annak a 61. fejezetéből az első 4 verset. Tehát az igehely Ézsaiás könyve 61-es fejezet, és az első 4 verset olvasom. Ez Jézus Krisztusról való profécia. Az evangéliumok idézik ezt az igét Jézus szájába adva, ezért küldte el az Úr erre a világra az ő fiát, Jézust, Tehát így hallgassuk Krisztusról való profécia, amelyet az új szövetség is idéz és Jézusra azonosít. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját, vígasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat. A csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az Úr ültetvényének őt ékesítik. Fölépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban evertek. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Dicsérünk és magasztalunk, Úr Jézus, hogy Te ezért jöttél, amit most olvastunk az igében. Téged kent fel a mennyei Atya az ő lelkével, Te voltál a küldött, a Mesiás, érettünk a szabadító, aki azért jöttél, hogy örömhírt hozz, hogy elhozd a mennyei Atya szeretetét, kegyelmét nekünk, aki hirdeted a foglyoknak a szabadulást, a bűnben való megkötözötteknek a szabadon bocsátását, aki hirdetett, hogy az összeomlott életek benned felépülhetnek. Köszönjük, Urunk, hogy ezért jöttél. Nem azért, hogy elítélj, nem haraggal jöttél, nem ítélettel, hanem szeretettel, irgalommal, kegyelmet sokaságával. Magasztalunk és dicsérünk ezért, hogy az evangéliumnak örvendezhetünk az év minden napján. Köszönjük, Urunk, hogy kiállhatunk hozzád, és a mi életünk dolgait eléd hozhatjuk, a szívünkben levő dolgokat, kéréseket, kérdéseket, a kétségeinket, Urunk, a terheinket, a csüggedésünket, és köszönjük, hogy van nálad azokra megoldás, mert Te bíztató szóval szeretettel jössz, és így érintesz. Hadd bízzuk rád, Urunk, a gyászoló szívűeket, a betegeket, a szenvedőket, a gyülekezetben mindazokat, akik valami nyomorúságban vannak most. Légy hozzájuk könyörületes. Hajolj le az ő ügyükhöz, az ő fájdalmukhoz, az ő szomorúságukhoz. Adj nekik gyógyulást, vígaszt, erőt, megoldást, kegyelmed gazdag kiáradását. Hadd kérjünk a mai ígéért is, amelyet már adtál, hadd, hogy megértsük, befogadjuk és szeressük a Te szavadat. Jöjj és taníts minket, érints meg, hogy lássuk a Te hatalmadat rajtunk, embereken. Amen. Készülődjünk az ige hirdetés hallgatásához. 466-os éneket keressük most ki. Annak a második versét énekeljük. 466-os ének második verse pedig így kezdődik. Szívemet töltse be, kegyelmed ereje. bizonságtételem alapigéjét olvasom előttetek Jeremiás prófét a könyvének a 31-es fejezetéből a 4. verset. Tehát Jeremiás könyve 31-es fejezet, annak a 4. versét hallgassuk. Így szól az Úr, fölépítelek még, és fölépülsz Izrael szűze, fölékesíted még magad, és kézidobokkal lejtesz táncot a vígadozók közt. Az első részére figyeljünk az igének, fölépítelek még, és fölépülsz. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, amióta hirdetik az Úr Jézusnak az evangéliumát, és az emberi szívek megmozdulnak erre az evangéliumra, sok ezer, sok tízezer élet gyógyult meg. Nem betegségről beszélek elsősorban, nem fizikai betegségről, hanem a mi egész lényünknek a bűnben megromlott állapotáról. Az evangélium az egész embert szeretné meggyógyítani, helyreállítani. És ha szétnézünk, rengeteg összeomlott élettel találkozunk, rengeteg ember mondhatja el, hogy életének sok-sok területét Krisztus nélkül élve még nagyon is elrontotta. Romokban hever minden. Sokan kérdezték tőlem megtérés után, hogy vajon amit elrontottam, Isten azt mennyire fogja helyreállítani. Hogyan történik a hívő embernek a Krisztusban való helyreállítatása, fölépülése. A sorozatunkban nagyon fontos témához érkezünk, de talán mind fontos, mindről el lehet mondani. Ma a hitünk alapjai sorozatban erről lesz szó, hogy hogyan állítja helyre Isten Jézus Krisztusban a megtalált embert. Az elveszett, de Jézusban megtalált ember helyreállításáról lesz szó. Így hangzik a címünk, helyreállítás és felépülés. Helyreállítás és felépülés. Rengeteg történet van a Szentírásban, amelyet lehetne hozni példaként. Én gyűjtöttem egy kicsit csokorra valót, amelynek bizonyos üzeneteire fogunk figyelni. Sok-sok történet, amelyben egy-egy bibliai szereplőnek az élete úgy van előttünk, mint megsebzett, elrontott, vagy éppen tönkre tett, vagy tönkre ment élet, és látjuk az életükön, hogy Isten kegyelme újra hogyan állította őket helyre. Nagyon fontos, hogy ezekre is figyeljünk, hiszen az ember itt a földi élet folyamán halad előre a keskeny úton, mégis hogyan számíthatunk mi Istenre, és mi az, amit várhatunk tőle, és mik azok a dolgok, amik esetleg tudhatjuk, hogy nem lesznek helyreállítottak. Van több történet, hát az első például József, amelyet hozok elétek. József ugye Jákobnak a fia, 12 fiú és egy lány között, ő volt a legkedvesebb Jákobnak, nem azért, mert ő kivételezni akart volna Józseffel, én úgy hiszem, olvassa az igét, hogy József azért volt nagyon közel Jákob szívéhez, mert látta benne az atyák hitét. Ő volt az, aki kicsin korától fogva tovább vitte a hallott Istenben való történeteket, míg a bátyai késő érett férfi korban tértek egészen a hitnek az útjára. Ismerjük a történetet. Nagyon sok szenvedésen ment keresztül József. Olyan dolgokon, amiben a legtöbb ember lelkileg összeomlana. Olyan dolgokon ment keresztül, és olyan töréseket, fájdalmakat kapott, amit kevesen bírnának ki. 17 évesen átéli, hogy a saját fiú testvérei meg akarják ölni. Ott felette vitatkozunk, most megöljük, ne öljük, mi legyen vele. Sírva könyörög nekik. Aztán, hogy előbb egy víz nélküli kútba dobják, majd el lesz adva Egyiptomba rabszolgának, 17 éves. Aztán egy ideig jól megy a sor a rabszolgaként, hát az se lehetett egy arany élet, de utána jön a következő nagy törés és nagy pofon, tudjátok a történetet, a gazdájának a felesége szeretné elcsábítani, ő erre nemet mond, be lesz vádolva, úgyhogy még börtönbe is kerül, ő, aki őrizte magát tisztán. Hosszú börtönévek jönnek. Igazságtalanul. Mennyi ember tudja rosszul hordozni az igazságtalanságot, hátráptételt? Mennyi olyan megkeseredett élettel tudtok ti is találkozni, akit valami ért, és nem tudja feldolgozni? Nézzétek Józsefet, az a hit, amelyet beleültetett az ő édesapja, az a hit viszi őt tovább töréseken, pofonokon, szenvedéseken, börtönön, igazságtalanságon, mélységeken. 30 éves, amikor a fáraó álmait megfejti, akkor hozatják ki őt a börtönből. 30 évesen, és ugye akkor a fáraó nagy méltóságra emeli, ő lesz Egyiptom felügyelője, a 7 bő évben a termést magtárakba gyűjti fel, halmozza, hogy a 7 szűk esztendőre legyen eleség Egyiptomban. Hát tudjátok a történetet, ugye kap feleséget 30 évesen a fáraótól. Amikor születnek a gyermekei, akkor megfogalmazza, hogy megvigasztalt engem Isten az én nyomorúságomban. 39 éves, amikor megismerteti magát a testvérekkel, akik jönnek Egyiptomba az éhínség idején gabonáért, és ugye 22 év telik el a testvérekkel való incidens óta, ő megbocsát nekik, az édesapját is, aki őt halottnak hiszi, magához hozattatja, így még az apjával való életközösség is helyre áll. Különös történet, törések, mélységek, felépítetés, helyreállítatás mind benne van, de később még részletesebben erre visszatérünk. Aztán ott van Nebukadnezár király, Dániel könyvének a 4. fejezetét, ha elolvassátok, ugye ő a nagy asszír király, aki nagyon sok mindenem keresztül megy. Isten többször álomban beszél vele, kijelent neki dolgokat, többször megengedi, hogy ez a király meglássa, hogy nem a pogány ember által kitalált istenségek az istenek, hanem van egyetlen egy igazi élő Isten, Izrael Istene, ő a teremtő, a szabadító, a megváltó, ez többször ő megláthatja és rájöhet erre, és a 4. fejezetben mégis történik vele valami különös, nem igazán szívlelte meg azokat a kegyelmes lehajolásokat Istentől az ő életében. Álomban kijelenti neki Isten, hogy el fogják vetni őt a trónról. És valóban így is történik, pedig Dániel ugye megfejti neki az álmot, elmondja, hogy király, utol fog élni Istennek az ítélete, eltaszítanak, elűznek, füvet fog szenni, mint az ökrök, a 7 időszak alatt a testeret a leső fogja áztatni, ami jel nem ismered, hogy Isten kezében van a te életed, mindened, és minden neki köszönhet, nem magadnak. És meg is történik ez, rettenetes betegségbe esik. Azt mondják a kutatók, hogy van ilyen betegség, inzánia zoantrópika a neve, amikor állatnak gondolja magát az ember. Hát ökörnek gondolta magát a király, el is űzték, és 7 időszak alatt úgy élt, mint az állatok innen az erdőben, füvet evett, amíg el nem ismerte a szívében, hogy az Úr a minden. És amikor ezt elismert, akkor helyreállt az értelme, és Isten mindent visszaadott neki, a tekintélyét. Fölkeresték az erdőben az udvari emberek, és visszavitték a trónra, és visszakapta a királyságát. Érdekes történet. Mélység, összetörettetés, helyreállítatás benne van. Jobb könyve, amelyet még ide lehetne hozni, ismeritek, ő a nagy szenvedő a Szentírásban. Gyakorlatilag az egész szenvedése az ördögtől való kikéretés miatt történik. A mennyben történik párbeszéd, amit ugye leír a Szentírás. A sátán kikéri Jobot Istentől, hogy megpróbálhassa. És Isten kiadja Jobot. Van kikéretés, van kiadatás, de megszabja a határt, hogy meddig mehet el a sátán. És jönnek a rettenetes próbák. Ez az Isten félő, gazdag ember, aki boldogságban él, ez mindent elveszít. A teljes vagyonát, a 10 gyermeke egy nap alatt meghal, Utána jönnek a hatalmas betegségek, amelyekben iszonyatos testi fájdalmak között él. Jönnek a barátai megvigasztani, de aztán inkább csak a fejéhez vagdossák az ő vágyaikat és gyanújukat, hogy vajon miért történik ez veled. Annyi mindenre felel az a könyv, hogy a bennünket ért dolgok, bajok, tragédiák nem feltétlenül Istennek az ítéletei. Van olyan is, de nem mindaz. Amikor valakit bajért, tragédia ér, ez lehet egy próba, amely Istentől megengedett, ördögtől való baj, próba. Meg kell abban állni. Ne úgy tekintsünk a bajba levő embernek, hogy na, Isten ítélete utoléri. Jobb könyve nagyon bölcsen ezekre a dolgokra is felel. Még a feleség is azt mondja a Jobbnak, hogy még most is fedhetetlen vagy, hát átkozz meg az Istent és hallj meg. Ezt mondja neki a felesége, ennyire nem tudod megmaradni a hitben a felesége, inkább ő is az Istent okolta volna és káromolta volna, de Jobb nem követte el ezt, és a végén ugye helyre állítja az ő életét, meggyógyul, visszakapja a vagyonát, születik neki, megint 10 gyermeke, és ugye megláthatja az unokáit harmad vagy negyed ízig, elolvashatjuk ugye a Szentírásban. Aztán ott van a samáriai asszony, a János evangélium a 4. részében, egy rogut múltú asszony, akiről hát megtudjuk, hogy már 5 férje volt, most élettársa van, nem boldog. Egy teljesen tönkrement, életű, kifosztott asszonyról van szó, és Jézus Jákob kutyánál őt várja, hogy beszéljen vele, hogy annak az asszonynak az élete meggyógyuljon. És végbe megy a nagy beszélgetés, és ez a samáriai asszony hitre jut. És ugye, amikor valaki hitre jut, az változást munkál benne, bemegy a városba, az addig az emberek elől bujkáló asszony, és fölkelti a déli hőségben Sikár városát, hogy gyertek ki Jákob kutyához, itt van a megváltó. Ismeritek a történetet, egy tönkrement életű asszony is, a Jézusban vetett hit által lelkében meggyógyul. És az utolsó, akiről beszélnék, ez Anna proféta nő, a Lukács evangélium a 2-ből, megjön egy különös élet. Azt olvassuk róla, ugye, Simeon és Anna története ismerős, amikor a gyermek Jézus 8 napos korában beviszik a jeruzsálemi templomba, a szülei a mózesi törvény szerint a 8. napon kellett ugye körülmetélni is, akkor kellett bemutatni az elsőszülött fiúért az áldozatot, bevitték József és Mária a 8 napos Jézust a templomba, és ugye Simeon is, az öreg proféta bizonyságot tesz róla, hogy ez a Mesiás, és Anna profétanő is. Megtudjuk róla, hogy 7 évet él csak házasságban a férjével, nagyon fiatalon megözvegyült, és már 84 éve özvegy. Már 84 éve özvegy. Ugye egy kicsit számolgatunk, hogyha mondjuk 16 évesen férhez ment, abban a korban azért néha elég fiatalon férhez adották a leányokat, akkor is hát 107 éves ez az idős asszony, abban a korban nem volt szegénygondozás, öregségi nyugdíj. Gyakorlatilag, hogyha egy asszonynak nem volt férje, és már nem az apja házában élt, akkor földön futó lett, és semmiféle ellátásban nem részesült, a legkiszolgáltatóbb helyzetben voltak az özvegyek, és azt olvassuk, hogy ez az idős asszony az Istennek élt. Végtelenül boldog volt, az élet teljességét élte meg az Istennel való közösségben, és ő is odaállt, és bizonyságot tett ugye Jézusról, hogy ő a világ megváltója. És most nézzük azokat a gondolatokat, amiket Isten ezekből a történetekből nekünk ad. Tehát a témánk helyreállítás, felépülés. Az első, amiről beszéljünk, és én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amiről az emberek nem szoktak beszélni, vagy ha beszélnek, nem szoktak őszinték lenni. Romok. Vannak romjaink, testvérek. Vannak romjaink. Csak mi az emberek saját maguknak nem vallják be. A bűn mindent tönkretesz. Tönkreteszi a testünket, a lelkünket. Azt mondja a Biblia, hogy a bűn a szépségünket is tönkreteszi. A bűn tönkreteszi az emberi kapcsolatokat. Tönkretesz mindent. Az anyagi helyzetünket is tönkreteszi. Mindent fel tud emészteni. egyetemesen romboló dolog a bűn. Romok. És nagyon sokan élnek életük romjain, csak nem vallják be. Rengeteg ember él romokon. Csak ki kellene nyitni a szemét, és őszintén a szívébe meg kellene fogalmazni a dolgokat. Rengeteg embernek van a romokban az egészsége valamilyen bűn miatt, mert saját magát tönkretette. Rengeteg embernek van romokban a lelke, mert bűnre adta oda magát, és a lelke megkötöződött rengeteg gonoszságban, okkultizmusban, paráznaságban, tolvajlásokban, hazugságokban, lehetne még sorolni, az embernek a lelke meg van kötözve, ha nem, Krisztus szabadítja meg. Rengeteg embernek romokban van a teste, az emberi kapcsolatai, a házassága, a gyermekeivel vagy a szüleivel való kapcsolata. Romokban van. Vannak romok. A 102. Zsoltárban van egy sor, hogy olyan vagyok, mint bagoly a romok között. Biztos olvastátok. A Zsoltáros is megfogalmazza. Saját magát így látja Isten előtt, hogy mint bagoly a romok között. Olyan vagyok. Mennyi rom van a mi életünkben, amiről nem akar, vagy nem mer beszélni az ember. És miért jön Jézus? Ez a második pontunk, és hallgassuk meg azokat az igéket, amelyeket olvastam, az Ézsaiás 61 első 4 versét, és a Jeremiás 31 4-et. Miért jött Jézus? Ez most nekünk szól, akiknek az élete romokban hever. Így szól Jézus. Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak, bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját. Vígasztalok minden gyászolót. Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket, igazságfájnak nevezik őket, az Úr ültetvényének őt ékesítik. Fölépítik az ősi romokat, helyreállítják a régi omladékokat, újjáépítik a lerombolt városokat, amelyek nemzedékeken át romokban hevertek. És a Jeremiás 31.4 az elejét idézem csak. Fölépítelek még, és fölépülsz, így szól az Úr. Ezért jött Jézus. Isten nagyon is tud a mi romjainkról. Nem csinál úgy az Úr, hogy nem tudok róla. Nem csinál úgy, hogy ne törődjünk vele. Ő nem néz keresztül a mi romjainkon. Pontosan tudja a te romjaidat is. Mindent. Mindazt, amit veled tettek, és mások tettek tönkre az életedben, és azt is tudja, amit te rontottál el, és te tettél tönkre az életedben. Sebeket, amelyeket kaptál, de tud a sebekről, amiket te okoztál. Mindenről tud, a romokról, mindenről. És Jézus azért jött, hogy örömhírt hozzon. Azért jött, hogy bekötözze a megtört szíveket. Hogy hirdesse a bűnből való szabadulást. Azért jött, hogy felépítse a romokat. Drága ígéret ez, hogy Jézus Krisztusban a hívő ember számíthat arra, hogy Isten őt felépíti. Felépíti a romokból, helyreállítja az ő életét. Ezért küldte őt a mennyei atya. Aztán nagyon fontos azt is látni, hogy csak Jézus a szabadító. Ha romjaid vannak, csak Jézus Krisztus építhet téged fel. Nem más. Nincs ember, aki felépíthetne. Nincs olyan szakember itt ezen a világon, aki a bűnben tönkrement életünket felépíthetné. Olyan van, aki Jézushoz vezethet, irányíthat, aki majd felépíthet. Olyan van, aki tüneteket kezelhet, de aki igazából a te lelkedet meggyógyíthatja, fölépítheti, az az Úr Jézus. Nincs más. És most beszéljünk a helyreállítatásról. Helyreállítatásról. Mi az, amit Isten helyreállít? Nagyon fontos kérdés ez. Mi az, amit biztos, hogy Isten helyreállít? Elsősorban a vele való kapcsolatot.
Ez az, ami a legkínzóbb pontunk.
Csak nagyon sok ember nem tudja, hogy ez a legnagyobb problémája, hogy az Istennel haragban vagyok. Nem rendeződött a viszonyom. Nincs békességem az Istennel, nem történt köztünk kibékülés, nem rendeződtek a viszonyaink. Rengeteg ember nem ezt látja élete nagy problémájának, hanem azt, hogy éppen most nem boldog, vagy nincsen pénze, vagy valami betegsége van, vagy összeveszett a szomszéddal, vagy valami. Nem a földi probléma a legnagyobb problémád. Vésd a szívedbe. Nem ennek a világnak gondjai, nehézségei, a te életed igazi gondjai, nehézségei, problémái. Az igazi gond, ha az Istennel nem vagyunk rendben. Ez a legelső, a legnagyobb. Az égetően fontos, hogy az Istennel rendben vagyok-e. Kibékülés történt-e? Rendeződött-e az én életem az Istennel? Ez a megtéréskor, Jézus Krisztus befogadásakor rendeződik. Amikor az elveszett bűnös Jézus Krisztushoz kiállt, kegyelemért, megmentetésért, akkor Isten beemeli a kegyelem világába. Akkor történt meg a kibékülés Jézusért. A megtéréskor helyreáll a megromlott viszony Isten és én közöttem. Innentől kezdve már nem lázadó bűnösnek tekint a mennyei atya, hanem Jézusban, az ő atyai házába befogadott új gyermekre. Egy adoptált gyermekre. Ugye Jézust az atya nemzette, te meg én máshogy vagyunk Istennek a fiai. Mi fogadott fiak vagyunk. Isten befogadja a megtérő bűnöst Jézusért az atyai házba, és örökséget ad neki, ugyanúgy, mint az Úr Jézusnak. Nagyon nagy tisztség ez, tisztesség ez, amire az elveszett bűnöst az atya szeretete emeli kegyelemből. Isten mit állít helyre? Ez az első, amit nagyon fontosan meg kell jegyeznünk, hogy Isten elsősorban ezt állítja helyre. Van még más is, majd mindjárt beszélek róla, de ez az első és a legfontosabb. A vele való kapcsolatot azt állítja helyre. Bűneidre bocsánatot nyersz Jézusért. Egyedül ő érte kapsz bocsánatot, bűnbocsánatot. Kapod a szívedbe azt a békességet, ami csak az Isten gyermekeinek az öröksége. Békességem van az Istennel. Kibékültem. Nincs most már semmi kárhoztató ítélet én ellenem. Elvétetett a vád. Gyönyörűen mondja a Kolossé levélben Pál, hogy Jézus Krisztus a keresztfára szögezte a te adós leveledet. És a vérével rá van írva, hogy fizetve. Nincs adósságom az Isten igazsága felé. Rendezte Jézus. Csodálatos boldogság ez. Szövetséget köt veled az atya. Te, aki lázadó voltál, aki nélküle jártál éveket, évtizedeket, Isten leültet maga mellé, és azt mondja, hogy innentől kezdve hozzám tartozol, szövetségesek vagyunk. Kiállok melletted, te meg az enyém vagy. Szövetséget kapsz a mennyei atyától. Aztán zálogot is ad Isten, hogy ez tényleg így van. Amikor beszél a Biblia arról, hogy a Szentlélek a hívember szívébe költözik, akkor egy helyen így mondja a Szentírás, hogy zálogul adta Isten nekünk az ő lelkét. Értitek a szót, hogy zálog, ugye? Itt biztosítékot jelent a magyar nyelven a zálog, hogy én valakinek azért adok zálogot, hogy biztosítékot adjak azzal, hogy biztos, hogy amit ígértem, azt megcsinálom. Isten zálogul adja az a saját lelkét a te szívedbe, hogy te az ő gyermeke vagy, ha Jézus befogadtad. Te neked örök életet ad a földi vándorút után, a te bűneid el vannak törölve, és ez olyan bizonyos, mint hogy egy szívedben békesség van, ha Jézust befogadtad. Isten biztosítani akar arról, hogy az ő evangéliuma és ígéretei igazak, és úgy vannak, ahogy hallottad az ige hirdetésekben mindig. Nagyon fontos dolog jön, Isten elsősorban azt állítja helyre, ami feltétlenül szükséges. Ez az, ami feltétlenül szükséges. Istennel való békességünk. Ismeritek a történetet, már mondtam valamikor pár évvel ezelőtt, volt a régi vitorláshajós időkben egy hajós kapitány, aki ugye nagyokat mondó, ilyen igazi kocsmatöltelék volt, aki csak hencegett a kitalált tengeri történeteivel, és mindig azt mondta, hogy ha nem igaz, amit mondok, minden hazugság volt persze, akkor Isten görbítsen meg engemet. És Isten egyszer szaván fogta. És egy ilyen nagy lódítós történet után megbénult. Ágyba került. És ott szállt magába. Aztán hallott az evangéliumról, és az a nagyokat mondó, lebénult hajóskapitány Jézus Krisztus gyermeke lett. Tele lett a szíve örömmel, békességgel. Nem állt helyre az egészsége, a bénulást meghagyta Isten. Az nem lett helyreállítva nála. De nem lázadozott ellene. Végtelenül alázatosan annak örült, hogy egyáltalán kegyelmet kaptam. És ment kocsmáról kocsmára, tolták a kis kerekesszékbe, és mindenütt elmondta, hogy az az Isten, aki engemet megbénította, szeret engem, megmentett, megbocsátotta az én temérdek bűneimet. És figyelt rá a sok istentelen matróz, az egykori nagyokat mondó hazudós kapitány, milyen békességgel, örömmel beszél Istenről, akivel ő szövetséget kötött, akinek a gyermeke lett. Helyreállítatás, a legfontosabbakat mindig Isten helyreállítja, de van, amikor meghagyja azt, ami kevésbé fontos. Van, akit meggyógyít akár a megbénulásból is. Rettenetes betegségekből is. Ennél a hajós kapitánynál a bénulást nem vette el Isten. Így valószínűleg hitelesebb volt az ő bizonyságtétele, mert látták az emberek, hogy ez még megbénultan is szereti Istent. Még úgy is kicsattan az örömtől és a békességtől. Isten tehát elsősorban azt állítja helyre a te életedben is, ami feltétlenül szükséges. Lelked üdvösségét, tisztaságodat, a lelked tisztaságát, eltörli bűneidet. Gyermek leszel az atyai házban. Isten fiává fogad. Ezek fontos dolgok, a legfontosabbak. Aztán nézzük az eddigi történetekben, a bibliai személyek történetében, hogy mik voltak azok, amiket Isten helyreállított, a legfontosabbak után sorolandó dolgok közül. Sok ajándéka van Istennek számunkra itt a földi életben is. Nem feltétlenül kap meg mindenki minden ajándékot, a legfontosabbat minden megtérő gyermek megkapja, az az igazi helyreállítatás, hogy az Istennel rendbe jövök. De vannak ráadás ajándékok. A földi életben levő dolgok, boldogság, gyermek, házasság, ház, autó, vagyon, egészség, ezek ráadás ajándékok. Isten értékrendjében nem ezek állnak a legfontosabb helyeken, csak az embereknél vannak sokszor ezek a legfontosabb helyeken. Legfontosabb, hogy neked üdvösséged legyen. Békességed legyen az Istennel. Nézzétek Józsefnél. Ugye nagyon sok szenvedésten ment keresztül József, és utána Isten nagyon csodálatosan rengeteg mindent visszaadott neki, és helyre állította őt. Ez a sokat szenvedett József, aki rabszolga volt, elítélt, börtöntöltelék volt igazságtalanul, ugye magas rangot kap, Egyiptom főfelügyelője, házasságot kap, felesége gyermekeket kap, ugye Efraim és Manassé, a két gyermek. Aztán ugye a testvéreivel való viszony is helyreáll, megbocsát a testvéreinek, és rendbe jön a gonosz bátyjakkal való viszonya. Ugye ez az, amit a találkozásokkor ő igyekszik földeríteni, hogy vajon megváltozott-e a szívük ennyi év alatt, és kiderül, hogy az egykor gonosz bátyjak már nem gonoszak, megváltozott a szívük, már az Isten útján vágynak járni, és az édesapjának az elvesztett közössége is ugye helyre áll. Az édesapa őt gyászolta 22 évig. Meghalt József. És megéri Jákob is, hogy Józseffel találkozik. Tehát sok szenvedés után nagyon sok helyreállítatásban van része Józsefnek. Nebukadnezár király. Ugye ő az, aki állati értelemig süllyed le, majd Isten helyre állítja őt, visszakapja az elvesztett tekintélyét is. Isten még ezt is vissza tudja adni, az elvesztett tekintélyt, hitelt, és ő is visszakapja ugye azt a rangot, pozíciót, amit előtte hordozott, a király pozíciót.
Jób. Jóbnál nagyon egyszerű a megfogalmazás. Jób mindent elveszített, és mindent visszakapott. Van ilyen is.
Nem mindenkivel cselekszi ezt meg Isten. Jóbbal megcselekedte. Meg tudja cselekedni akárkivel, veled is.
De nagyon fontos ezt látni, hogy nem minden bibliai személy kapta vissza minden elvesztett dolgát. Ami földi életünkben elrontott, tönkrement, vagy éppen tönkretett dolgok, nem minden esetben lesznek helyreállítva. Van, akinél helyreállítva lesznek, van, akinél nem, van, akinél az egyik, van, akinél a másik. Itt kell megtanulnunk csendben, alázat van, hogy Isten egy szuverén úr. Mi nem ugathatunk bele, hogy ő mit csináljon. Alázattal el kell fogadni, hogy ő hogyan cselekszik és építi fel a mi életünket.
Jób tehát mindent elveszített, de mindent visszakapott.
A samáriai asszonyról annyit tudunk, hogy hát erkölcsileg ő teljesen tönkretette magát. Sikár városában mindenki úgy nézett rá, mint te valami cédára. Egy olyan nőre, aki semmit nem ér. Millió férfi volt az életében, nem volt neki becsületese. Ezért ment délbe, ugye Jákob kutyához, keleten, délbe mindenki ejtőzik az árnyékba, pihen. Az asszonyok, amikor kúthoz mentek, hajnalba mentek a még hűvösbe. Ez a samáriai asszony, ugye délbe megy vizet meríteni. Nem azért, mert akkor fogyott el a víz, hanem mert ne találkozzak senkivel se. Ne legyen mögöttem beszólás, meg gúnyos mosoly, meg összesúgdolózás, hogy itt megy a tudod ki. Ő délbe megy vizet meríteni, nem a többi asszonnyal hajnalba. Egy erkölcsileg önmagát tönkretett asszony. És Jézusban helyre áll az ő élete, békességet kap, kegyelmet kap, fehér ruhát kap, és olyan békességet kap, hogy vissza tud menni, fölkelteni a déli hőségben a várost, azokat az embereket, akik őt semminek tartják. Nézzétek meg, kint van a megváltó. Gyertek ki! Ott van Jákob kutyánál, és föl kell a város. Innen lehet tudni, hogy hitele is lett ennek az asszonynak, hogy oda hallgatnak rá. Ha nem látták volna rajta a megváltozott életet, a békességet, akkor legyintettek volna rajta, hogy mondja, amit akarsz, mi neked nem hiszünk. De nem ezt olvassuk a Bibliában. Mi azt olvassuk, hogy erre egész város fölkelt délbe a Fiesztából, és kimentek Jézushoz. Megnézni, beszélni vele, és még kérték, hogy maradjon náluk pár napig. Nem tudunk többet ennek az asszonynak az életéről. Így nem tudom nektek mondani, hogy aztán hogyan alakult az ő későbbi házassága, jövendője, gyermekek, stb. És amiről nem ír a Bibliáról, én sem mondok semmit, de azt valószínűsíthetjük, hogy Isten végtelen szeretete lehajolt ehhez az asszonyhoz, és innentől kezdve nem szégyenben, bujkálásban és lesütött szemekkel élt, hanem mint Jézusban kegyelmet kapott, bűnös. Aki tiszta ruhát kapott, aki újra kezdhette Jézussal. Emlékszünk, mit mond Pál kijelentéskor, 2. Korintus 12-ben, elég neked az én kegyelmem, hogy ezt mondja neki Isten, és ezt mondja tovább Pál, nem a nagy kijelentések a fontosak, az legyen a szívünkben, hogy elég nekem az ő kegyelme. És itt van ugye Anna, prófétanő, 7 év házasság, és 7 év boldogság után fiatalon megözvegyül. Valószínűsíthetően olyan 23-24 év körül megözvegyülés, még 84 évig ugye özvegy, hosszú idő, magányosan, talán minden kívülálló azt gondolná, hogy boldogtalanul, de kiderül, hogy ez az asszony az Istennel való közösségben talán mindenkinél többet kapott. Isten kárpótolja. Van Istennél kárpótlás. És van, amikor Isten nem úgy kárpótol, hogy esetleg a meghalt gyermek után születik egy, amelyik megmarad, és örömed lehet. Van, amikor nem úgy kárpótol Isten, hogy egy elveszett családtag után ad egy másikat, hanem önmagával. Anna prófétanő így lett kárpótolva. Az ő élete kiteljesedett az Istennel való kapcsolatban. Olyan mély közösséget él át az Istennel, amiről valószínűleg, hogy sok keresztjének fogalma sincs. Ez az egyedülálló asszony, az Istennel való közösség hihetetlen édességeit és mélységeit élvezhette majdnem 90 évig. Isten kárpótol, és önmagával is tud teljessé tenni. Ha vannak romjaid, szeretnék azokhoz szólni, akik ott a szívük mélyén tudják, hogy mi az, ami romokban hever. Ha vannak romjaid, vidd oda imádságban, Jézus Krisztus elé. Bátran, őszintén, tárd oda, Uram, ez és ez az életemnek, ez és ez a területe, romokban hever. De te fölépíteted, vagy megkönnyörülhetsz, vagy kárpótlást adhatsz, akár magadban. Vidd oda imádságban. Nagyon fontos, hogy azt várd, ami a legfontosabb a lelkieket. Az Istennel való kapcsolat igazi mélységeit, édességeit, az Istennel való közösség helyreállítását várd elsősorban. Vannak ráadás ajándékok, ha Isten azokat megadja, örvendezhet azoknak, de ne kerüljenek Isten elé. A ráadás ajándék ne legyen fontosabb, mint az ajándékozó személye, Isten. A ráadás ajándékokra vonatkozólag még ugye a Biblia azt mondja, hogy csak azokat remélheted, amire ígéretet kaptál Istentől. Amire Isten ígéretet adott, azokat biztosan remélheted. Isten megígérte, és kijelentést kaptál ígéolvasáskor, hogy valamit még Isten ad, akkor azt remélt hittel, mert az be fog következni. Még egyszer az Ézsaiás 61-eset. Nézzük, hogy mi az, amiért az Úr Jézus jött, és hadd fogalmazzak így, hogy jön ma is ide közénk, ide hozzád. Elküldött, hogy örömhírt vigyek az alázatosaknak. Bekötözzem a megtört szíveket. Szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek. Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét. Vigasztalok minden gyászolót. Fölépítik az ősi romokat. Helyre állítják a régi omladékokat. Isten melléd lép, és örömhírt hoz. Örömhír, hogy Isten a te életedet, a te elveszett bűnös életedet szereti. Örökkévaló szeretettel. Drága és becses vagy neki, és őt szeret. Aztán azért is jön, hogy bekötözze a megtört szíveket. Rengeteg sebet osztunk egymásnak, és mindegyikünk úgy él, hogy rengeteg sebet kap a másiktól. Rengeteg sebzett lelkű és megtört szívű ember él itt a világban, a keresztények között is. Jézus azért jön, hogy bekötözze a sebeket, a megtört szíveket, a sebzett lelkűeket meggyógyítsa. Aztán azért jött, hogy szabadulást adjon a bűn rabságában levőknek. Egyedül az Úr Jézusnak van hatalma téged megkötöző bűnöktől megszabadítani. Azoknak a láncoknak, láthatatlan láncoknak az elszakítása csak Jézus hatalmában van meg, amik megkötözik a te lelkedet. Kiálts a bűnből Jézushoz, mert ő a szabadító. És hirdeti a megkínzottaknak szabadon bocsátását. Mennyi mindennel kínoz és gyötör meg egy életet a sátán, és jön Jézus és hirdeti megkínzottaknak szabadon bocsátását. Jézus a te szabadítód. És ő mondja neked, fölépítelek, és fölépülsz. Benne bízunk. Ő meg is cselekszi. Amen. A 459-es ének harmadik versét énekeljük, testvérek, felelve az ige hirdetésre. A 459-es ének harmadik verse így kezdődik. Örök kőszára állva a lelkem megpihen. Hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Sok minden eszünkbe jut, Urunk, az ige kapcsán. Eszünkbe jutnak a dolgaink, amiket elrontottunk. Eszünkbe hozod a dolgokat, amiket velünk cselekedtek, gonoszul mások. Eszünkbe jutnak töréseink, sebeink, talán régi fájdalmak is, de olyan jó fölfele nézni. Nem a múltra, nem a sebekre, nem a fájdalomra és a veszteségre, nem a tönkrement dolgokra, hanem előre nézni és fölfele. Úgy, hogy te tanítod, Úr Jézus, hiszen aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas a mennyek országára, így tanítottad. Szeretnénk fölfele nézni, Urunk, te rád, arra, aki életünket fölépítheted és helyreállíthatod. Az elrontott dolgokat is kegyelmed meg tudja cselekedni, hogy amennyire szükséges, minden helyreálljon. Köszönjük, Urunk, hogy a legfontosabbról mindig gondoskodsz, hogy a hozzá térő élet a mennyei atyával rendbe jöjjön. Köszönjük, Urunk, hogy a te váltságod mindenre elég. Elég minden bűnünkre, minden bukásunkra, minden gonoszságunk eltörlésére. Elég az a váltság arra, hogy a mi megnyomorodott életünket a mennyei atyával összekösse, kegyelembe, szövetségbe, békességbe vonja. Fehér ruhát kapunk általad, és örök életet a földi vándorút után. Köszönjük, Urunk, hogy te fáradozol, hatalmas árat fizetve mindegyikünkért, hogy a mi életünk helyreálljon és fölépüljön. Köszönjük, hogy tanít erről az ige, és a hitünk alapjaiba erről is tanulhatunk, hogy te fáradozol szüntelenül, hogy életünk fölépüljön, helyreálljon, rendbe jöjjön. Urunk, hadd hozzuk eléd mindazt, amit tönkretettünk. Könyörülj rajtunk, és bocsásd meg az elrontott dolgokat. És könyörülj, hogy amit elrontottunk, és más életében is akár sebeket okoztunk, az a te kegyelmedből helyreálljon, meggyógyuljon. A te országod szerint, a te dicsőségedre változzon meg. Köszönjük, Urunk, hogy mindent odahozhatunk eléd, és olyan jó így tudni, hogy nálad a legbölcsebb döntések születnek. Dávid is kérte, hogy döntéseiddel éltes, Uram, mi is így kérünk, döntéseiddel éltes minket. Köszönjük neked az ígéreteidet, amiket egyen-egyenként személyesen kapunk. Köszönjük a ráadás ajándékokat is. És kérünk téged, hogy a ráadás ajándékok soha ne előzzenek meg téged, az ajándékozó bennünket megváltó szerető Istent. Az, hogy te mindig az első helyen legyél az életünkben, és minden más csak utánad következzen. Légy betegjeink gyógyítója, a mélyben járók felemelője, felsegítője. Könyörülj a gyászoló szívűeken, könyörülj a szomorkodókon. A te kegyelmeddel, önmagad közösségével és annak édességeivel táplálj és éltes minket, Istenünk. Köszönjük az Úr Jézust és benne életünk helyreállítását. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát, fohászát vigye oda bizalommal Krisztus előtt.
az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Fennállva fogadjuk az áldást. Így szól az Úr, örökké való szeretettel szerettelek téged, azért vontalak magamhoz hűségesen. Amen. Testvérek, a záró énekünk a Tercégen Gellért féle ének, amelyet istentisztet kezdetén énekeltünk, 455-ös ének, és énekeljük a 4., 5. és 6. verseit, majd fennállva a himnuszt, zarándok módra járva legyen kezünk üres.
Me.